Ez Bíró Zoltán történész, Oroszország szakértő, az Inforádió arénájának vendége, témánk pedig a Putyin-Trump találkozó, és ennek kapcsán sok minden más. Ugyanis a washingtoni orosz nagykövetség szerint a kétoldalú találkozón többek közt téma volt Szíria, Irán, illetve a nukleáris fegyverek leszerelésének folytatása, és egy egyedülálló volt amerikai oldalról az is, hogy volt a találkozónak egy jelentős része, pontosan az egész találkozó, csak tolmácsok jelenlétében zajlott, és amerikai részről sem volt ott semmilyen titkosszolgálati vezető. Ez gondolom Putyin számára kedvező, nem?
Hát nyilván kedvező, hiszen ahogy a beszélgetés első részében már utaltam rá, szóval ők azért két különböző ligában, két különböző súlycsoportban versenyeznek. Egy meglehetősen tapasztalatlan, narcisztikus, szakértőkre nem nagyon hallgató és kiszámíthatatlan Trump az egyik oldalon, a másik oldalon megfelelő politikai tehetséggel megáldott és 18 éves tapasztalatokat felhalmozó Putyin, és hát egy ilyen párbeszédben nyilvánvalóan az előny az messze-messze Putyinnál van. Egyébként a találkozó, hogyha jól értettem, akkor több mint két órás szakasza volt ez a szűk körű, tehát négy szemközti találkozó, ahol csak tolmácsok voltak. Utána volt egy plenáris, tehát amikor kiegészült külügyminiszterekkel, nemzetbiztonsági főtanácsadókkal, nemzetbiztonsági tanácsnak, a Fiona Hill egy szakértőjével, tehát ott akkor 4-5 fősel bővült a találkozó, de hát az kétségtelen, hogy a markás része ez a négy szem közti találkozó volt.
Adott esetben születhettek ott olyan döntések, ami, hát hogy is fogalmazzak, tágítja Oroszország különböző akcióit, akár hát esetben katonai fellépését?
Hát elvileg születhettek olyan megállapodások, vagy elhangozhattak olyan ígéretek Trump részéről, amit Oroszország szeretett volna hallani, és jó néven vette. A probléma csak az orosz nézőpontból, hogy Trumpnak ezeket az ígéreteket, ha tett ilyen ígéreteket, amelyek oroszok számára kedvezőek, roppant nehéz lesz betartani. És itt emlékeztetnék arra, hogy tavaly augusztus 2-án a kongresszus két házának, tehát a szenátusnak és a képviselőháznak a nagy többségével fogadnak el egy olyan törvényt, amely lényegében kivesz az orosz politikát Trump kezéből. Tehát kongresszusi jóváhagyás nélkül lényegében érdemi fordulatot az orosz politikában nem tud végrehajtani, nem tudja elismerni a Krímet, mert hogy ehhez kongresszusi jóváhagyás kellene, nem tud a szankciós politikából visszahátrálni, és hosszan sorolhatnám, ami érdemben határozza meg az orosz-amerikai kapcsolatokat. Tehát miközben lehetett aggodalma a megfigyelőknek, hogy mi lesz ezen a tanácskozáson, főleg a nyilvános rész a sajtótájékoztató kapcsán, ugyanakkor egyfajta nyugalommal kellett, hogy eltöltse ez a bizonyos augusztus 2-i törvény, amely elvonta az orosz ügyeket érdemben Trumptól. Tehát azt gondolom, hogy ha született is, ennek hosszú távú következménye nem lesz.
Milyen a viszonyulása most Moszkvának a Közel-Kelethez? Ugye elvileg véget ért a szíriai polgárháború, viszont ugye Iránnal kapcsolatban is felvetődtek problémák, ugye az atomprogram apropóján. Először Szíria.
Hát én azt gondolom, hogy az egy furcsa helyzet, mert ha minden igaz, akkor az Assad kormányzat durván az ország valamivel több mint felét talán visszaszerezte felügyelete alá. Elvileg nyilván, hogyha ezek a műveletek folytatódnak, akkor újabb területeket tudna visszaszerezni. A kérdés csak az, hogy ott egy politikai és gazdasági konszolidáció az végbe tud-e menni, és Oroszország ehhez önmagában elége, tehát ki tudja sajátítani ezt a folyamatot. Az amerikaiak a Trumpi gesztusokból arra lehetnek következtetni, hogy minthogyha odaadnák ezt a térséget az oroszoknak, valóban készek odaadni, valóban kivonulnának ebből a folyamatból. De például a sajtótájékoztatón talán az egyik legérdekesebb és leginkább konstruktív megnyilatkozás az volt, amikor Putyin arról beszélt, hogy valamilyen formában a Szíriával határos országokra nehezedő migrációs nyomást kellene valahogy mérsékelni és közreműködni abban, hogy ezek az emberek, vagy ezek jelentős része visszatelepülhetnek kerülhessen Szíriába. Ha itt például érdemi és jelentős anyagi erőt mozgósító együttműködés alakulna ki Moszkva és Washington között, esetleg ezt csatlakozhatna az Európai Unió. Ez például egy fontos, és nem csak a Közel-Kelet, hanem a térségünk szempontjából is egy fontos fejlemény lenne, de igazán pillanatnyilag nem tudjuk, hogy mi történt. Egyébként a legaggasztóbbnak ebben a találkozóban azt látom, hogy nem csak, hogy közös nyilatkozat nem született, hanem például arra vonatkozóan sem hangzott el semmi, hogy az egyik vagy a másik elnök beszámolt volna arról, hogy a adminisztrációját megbízza azzal, hogy ezen és ezen a területen együttműködjön szakértői szinten, és dolgozzanak ki valamilyen anyagot. Tehát lényegében semmiféle konkrétum nem hangzik el, olyan konkrétum, amely mindkét félnek a egyetértő megerősítése övezte volna. Tehát
a nukleáris leszerelés az nem tartozik ezzel?
Ez fontos. A nukleáris leszerelés ugye annyiban volt a konkrétumokhoz közel álló elem, hogy a tanácskozásuk, a megbeszélésük elején Putyin átadott egy feljegyzést, egy javaslatot, hogy ebben a tárgykörben mit gondol Oroszország, és aztán a találkozó után adott egy hosszú interjút a CNN News-nak, a Fox News-nak Putyin, és ott ezt részletesebben is kifejtette. Ő mindenek előtt arra gondol, hogy a 2010 áprilisában még Medvegyev és Obama által aláírt START 3 megállapodás, ami a stratégiai támadó fegyverek leszerelésére vonatkozott, és lényegében a nukleáris töltetek számát 1550-1550-ben korlátozta, hogy ez a megállapodás, ez 2021-ben lejár. Tehát nincs nagyon messze. És hogy Oroszország érdekelt abban, és más nukleáris természetű stratégiai fegyverek ügyében is érdekelt, hogy itt a tárgyalások felújuljanak és elinduljon. De ez is csak annyiban fogalmazódik meg, hogy orosz részről ez elhangzik, de Trump a sajtótájékoztatón sem mond se pró, se kontra ezzel kapcsolatban semmit. Tehát konkrétumok hiányoznak ebben az ügyben, de látjuk a faktúrán, hogy vannak esetleg olyan területek, ahol néhány hét vagy néhány hónap múlva lehet valamilyen amerikai reakció, hogy ezt elfogadja vagy nem fogadja.
Ugye a nukleáris fegyverkezéssel kapcsolatban van Irán is, amely ugye pontosabban az Egyesült Államok nemrég felrúgta ezt az iráni atomalkút, illetve Irán jelen van Szíriában is. Oroszország pedig atomerőművet épít Iránban. Igen. Tehát az is egy közös találkozási pont.
Hát az is egy közös találkozási pont, azzal a lényeges különbséggel, hogy Oroszország hagyományosan másképp tekint Iránra, mint tekint az Egyesült Államok, és ebben nyilván az Egyesült Államok és Izrael közti szoros szövetségnek is fontos szerepe van, illetve annak az iráni retorikának, amely Izrael megsemmisítését továbbra is politikai, ha máshogy nem, legalább retorikailag napirenden tartja.
Ebben is megegyeztek egyébként, hogy Izrael függetlenségét meg kell.
Így van. Lehet látni, hogy Trump számára Izrael ebben a tekintetben nagyon fontos, és azt is lehet látni, hogy például Netanyahu idén például négyszer járt Moszkvában. Netanyahu volt az, aki Vucic szerb elnök mellett egyedül ellátogatott a fák térségen túli területekről a május 9-i győzelem napi ünnepség. És lehet látni, hogy Netanyahu mindent megtesz annak érdekében, hogy Izrael az Irán, illetve Irán által támogatott csoportok jelenlétét korlátozni tudja, akár azon az áron is, hogy folyamatosan berepül Szíriába, és különböző légi csapásokat hajt végre, és láthatóan, mintha Putyin lenne az a garancia, amely, aki biztosítékot ad arra, hogy ezt megtehetik, és ezt egy legitim elvárásnak tekinti Izrael a maga részéről. Nincs könnyű helyzetben Oroszország, mert ugyanakkor a közép-ázsiai térség, tehát a volt szovjet közép-ázsiai térség stabilitása szempontjából neki fontos az Iránnal való kiegyensúlyozott kapcsolat. Más játszmákban Irán destruktív szerepe ugyancsak fontos. Ugyanakkor láthatóan nem akar Izraellel sem konfliktusra menni. Fontos neki Netanyahu politikai megértése vagy barátsága, és akceptálja az izraeli érdekeket. Tehát Oroszországnak itt ebben a közel-keleti térben egyszerre kell valamilyen formában tekintettel lenni Iránra, hogy megőrizze mégiscsak egyfajta szövetségesi státuszban Izraelre, és hát a térség más államaira is. Nem egyszerű történet ebben jól táncolni.
Moszkva vajon lapot oszt kvázi Izraelnek, hogy a térségben valamelyest stabilizálja, vagy pedig elég élére álljon a folyamatoknak?
Én azt hiszem, hogy talán laposztásról nincs szó, de arról mindenképpen, hogy legalábbis én azt érzékelem, hogy Putyin elfogadja azt a legitim érdekét Izraelnek, hogy a saját biztonságát megóvja, akár még azzal az eszközzel is, hogy időről időre a szomszédos Szíriába repül be, és az Irán által finanszírozott csoportokat, támaszpontokat, raktárakat likvidálja, és láthatóan ezzel szemben még soha nem lépett fel.
Stabilizálódhat az a térség, és hogyha igen, akkor ebben milyen szerepe lehet Oroszországnak?
Hát nyilván egy nagy politikai alkukérdése is abban az értelemben, hogy az amerikaiak és általában a nyugatiak elfogadják-e az Assad politikai hatalmon maradását, a jelek arra mutatnak, hogy ez talán már sokkal inkább elképzelhető, mint akár fél évvel vagy egy évvel ezelőtt, és hogyha ez a stabilizálódás Assadhoz kapcsolódóan létrejön, akkor amiről az előbb is beszéltem, hogy egy politika és gazdasági konszolidációba tevőlegesen együttműködnek-e, és elfogadják, hogy ennek a stabilizációnak a közvetlen nyertese a rezsim prolongálása lesz. Ez egyelőre azért nyitott kérdés, de minthogyha ez ott lenne az asztalon, mint reális forgatókönyv, nem úgy, mint esetleg egy évvel ezelőtt.
Ugye az ezt megelőző nagy média felhajtása Trumpnak az Észak-Koreával folytatott tárgyalásokat övezte. Pyongyanghoz milyen köze van Oroszországnak, mert mintha ezen a területen Kína és az Egyesült Államok osztozna.
Hát igen, talán nem igazán látványos mindaz, ami ebbe a történetben Oroszországra mutat, de vannak elemzők, akik például emlékeztetnek arra, hogy nagyon figyelmet érdemlő volt a rakétatechnológiai ugrás, amiket meg lehetett figyelni és érzékelni lehetett Korea esetében, és emögött Oroszországot sejtették, és Oroszország is nagyon sokféleképpen, ha valóban mögötte volt, akkor ezt nagyon sokféleképpen tehette ezt úgy is, hogy ezt olyan közvetítőkön keresztül érte el, amely kitakarja az orosz állam közvetlen közreműködését. De ez mind hipotézis, de az biztos, hogy az oroszok is figyelik a koreai félszigetet, nyilván nem kell egy háborús helyzet, nyilván nekik is problémát okozna a rezsimnek, az észak-koreai rezsimnek pillanatokon belüli összeomlása, annak a kockázata nyilván érintenék az orosz távol-keletet is, tehát nyilván nekik is érdeke, de talán nincsenek úgy a frontvonalban, mint ahogy Dél-Korea, Japán vagy az Egyesült Államok ebben a történetben.
Jöjjünk egy kicsit nyugatabbra, milyen Oroszország viszonya Ukrajnához és Grúziához? Ugye mindkét ország jelen volt a legutóbbi NATO csúcs találkozón, és a találkozó a Trump-Putyin találkozót követően mondta azt, Putyin nyilatkozta azt, hogy amennyiben Grúzia közeledne a NATO-hoz, vagy adott esetben még a tagja is lenne, akkor arra nagyon éles választ adna Moszkva.
Hát ugye ez az a két ország, amely viszonylag korán és egyértelműen a balti országokon kívül a posztszovjet térségben elhatározta, hogy közeledni fog a nyugati szervezetekhez, politikai, katonai, gazdasági szervezetekhez. És ugye 2008 tavaszán Bukarestben volt az a NATO csúcs, amikor még az ifjú Bush adminisztráció utolsó periódusát élve próbálta keresztül vinni, hogy Ukrajna és Grúzia a közeledésnek egy újabb, magasabb adminisztratív státuszába lépjen, de hát az európai szövetségesek, németek, franciák és mások hát erősen ellenálltak ennek, mert úgy ítélték meg, hogy súlyosan megterhelni a Nyugat és Oroszország kapcsolatát. Akkor ez elmaradt, de annak a találkozónak a záró deklarációjában ott szerepel, hogy Ukrajna és Grúzia valamikor NATO tag lesz, annélkül, hogy bármiféle közvetlen utalás történne ennek időbeliségére. Na most, hogy megtörténik-e ez, mikor történik meg, nekem az az érzésem, hogy ebben a feszült, sok tekintetben kiszámíthatatlan, a korábbiaknál is kiszámíthatatlanabbá vált világban, alig ha fogja a NATO tagok többsége belátható időn belül támogatni akár Ukrajna, akár Grúzia NATO tagságát. Én sokkal inkább tudom elképzelni, főleg Grúzia esetében, egyébként a közelmúltban jártam ott, és azt kell mondjam, hogy bejárva a Szovjetunió utódállamait, mind Szovjetkor mint azt követően talán Grúzia az az állam, ahol a szovjet korszakra való emlékezés, vagy azok a jelek, amelyek azt mutatnák, hogy ez valaha a Szovjetunió része volt, talán a legkisebb. Jellemző módon nincs olyan középület Tbilisziben, ahol a nemzeti zászló mellett ne lenne kifüggesztve az Európai Uniós zászló. Tehát ha valamit el tudok képzelni, akkor esetleg Grúzia esetében egy nem távoli jövőben bekövetkező Európai Uniós tagságot, amennyiben az Európai Unió úgy érzi, hogy NATO-tagság nélkül is hajlandó ezt a lépést megtenni. Nem túl nagy ez az ország, hogy ez olyan terhet jelentsen az Európai Unió számára, hogy ezt ne vállalhassa, de mind az Európai Unió, mind pedig a NATO esetében Ukrajna kapcsán én ezt a belátható időben a nyugati fél akarat hiánya miatt is elképzelhetetlennek tartom. Grúzia esetében pedig nyilvánvalóan a nyugat nem akar fölösleges konfliktust keresni. Ha már közelíteni akarja Grúziát, akkor szerintem a gazdasági és politikai kapcsolatokon keresztül fogja megtenni.
A Krímfélsziget annektálását sem tudja továbbra sem elfogadni, se Nyugat-Európa, se az Egyesült Államok. Itt lehet valami előrelépés, vagy változás? Előrelépés talán nem, de változás.
Hát itt azt hiszem, hogy az események afelé mutatnak, hogy aligha képzelhető el, megint csak belátható időn belül, ami egy ilyen 5-10 éves perspektívára gondolok, belátható időn belül, hogy jogilag a nyugati világ bármely országa is elfogadja az annexiót, tehát de jure ennek elismerése nem fog megtörténni. Itt csak megjegyezném, hogy az Eurázsiai Gazdasági Szövetség tagjai, amely államok a legszorosabb szövetségesei Oroszországnak, kivétel nélkül nem ismerték el Oroszország részeként. Ez ugye megvilágító erejű abból a szempontból, hogy itt azért a dolog mégsem lehet annyira rendjén, mint ahogy Putyin például épp a Fox News-nak megint csak elmagyarázta, hogy hát ennél demokratikusabban, mint ahogy megtörtént ennek a területnek Oroszországhoz csatolása, mert hogy népszavazás volt, miközben persze arról megfeledkezik, hogy egy idegen állam szuverén, egy másik szuverén állam területét megszállva tartja a népszavazást. Tehát azt gondolom, hogy de jure nem fog változás bekövetkezni. Nagyon kevés állam az, amelyik egyáltalán jelez, hogy hajlandó de jure ezt elismerni. De facto pedig nyilván a nyugati világ is nem fogja arra bírni és biztatni Ukrajnát, hogy egy ilyen fegyveres és teljesen fölösleges kalandra ragadtassa magát, hogy próbálja erőszakkal visszaszerezni. Ebben semmiféle katonai biztos nem, de politikai támogatást sem fog kapni. Tehát kialakult bizonyos értelemben egy ilyen furcsa ex-lex állapot, hogy a tényleges helyzetet tudomásul veszik, de joginak ennek elismerése nem történik meg. A kompromisszum, ha Ukrajna ügyében lehetséges, akkor inkább lehet Kelet-Ukrajna ügyében, tehát hogy ott lehet valami olyasmi, hogy az oroszok onnan folyamatosan háttérbe vonulnak, és megteremtik annak feltételeit, hogy visszaintegrálódjon ez a két megye, ennek a két megyének a 40-40%-nyi területe. Itt előbb tudok elképzelni valamiféle kompromisszumot. Ugye maguk az oroszok is úgy beszélnek a Krímről, hogy ez nem tárgyalási téma. Szóval erről szó nem lehet. Ugye a Trump óvatlanságát, tudatlanságát, mondhatni enciklopedikus műveletlenségét bizonyítja, hogy állítólag a G7-es legutóbbi csúcson például azzal próbálta kicsit oldani a Krím körüli feszültséget, hogy partnereinek azt mondta a szűk körben, hogy hát ott a többség oroszul beszél, következésképpen joggal illeti meg Oroszországot, és ugye a Krím kapcsán követte el azt a, hát megint csak nem az amerikai érdekek iránti lojalitását igazoló kijelentést is, hogy hát Obama idején történt az annexió, ő volt az, aki ezt megengedte, neki ehhez a történethez semmi köze nincs. Szóval ez mutatja, hogy mennyire nem érzi a politika, a diplomácia nyelvének, szövetének természetét, és milyen óvatlanságokat tud elkövetni.
Ugye ez is arról szólt, meg a beszélgetésünk korábbi szakaszai is, hogy az amerikai elnök hogyan viselkedett ezen a találkozón, de Donald Trump múlt héten azt is nyilatkozta a NATO csúcs kapcsán, hogy Oroszország kezében tartja Németországot. Itt elsősorban az északi áramlat kettőre gondolt. Milyen az orosz-német viszony?
Hát ugye Oroszország és Németország között 2008-9, talán 2010-ig hát egy nagyon szoros és nagyon jelentős gazdasági kapcsolat volt, olyannyira jelentős, hogy a legfontosabb külgazdasági partnere 2010-ig Németország volt, akkor taszítja le erről az első dobogós helyről a Kínai Népköztársaság. Ma is mind Németország számára, de különösen Oroszország számára Németország nagyon fontos gazdasági partner, nagyon jelentős beruházásokat hajtott végre Németország, és nyilván a német tőke érdekelt abban, hogy ez a viszony konszolidálódjék.
Elsősorban a földgáz miatt?
Hát például a földgáz miatt is, hogy a már lefektetett két vezetékszál, amely együttesen 55 milliárd köbméter tud fizikailag egy évben Európa felé szállítani, ez újabb két vezetékszállal bővüljön, ez lenne az északi áramlat 2, aminek a fizikai telepítése, annélkül, hogy itt még vannak politikai és jogi kérdések, már meg is kezdődött, ez újabb 55 milliárddal, tehát összességében 110 milliárd futna az északi áramlat 1 és 2 vezetéken Nyugat-Európa felé. Nyilván a Németországnak ez fontos, nyilván ezen a vezetéken keresztül szállított gáz még mindig jóval olcsóbb, mint a cseppfolyós gáz, amit adott esetben akár a Közel-Keletről, akár az Egyesült Államokból szállítanának.
Nyilván adott esetben utalhat erre Trump beszólása?
Biztos, persze. Tehát az Egyesült Államok számára nyilván keresi a piacot, különösen az új erőforrások, az új források kiaknázásával ugye többlet keletkezik az Egyesült Államokban, és hát nyilván ennek piacot keres. Elemzők egyébként rámutatnak arra, hogy bár csökken a cseppfolyós gáz és a vezetékes gáz ára közti különbség, de még mindig nyilvánvaló, hogy Európa inkább hajlana az olcsóbb vezetékes orosz gáz felé, és inkább az oroszokkal egyezne meg, mint ahogy a németek teszik. De például Trump, hogyha valóban szeretne az amerikai energiaszektornak támogatást nyújtani, akkor különböző szubvenciókkal segíthetné, hogy a cseppfolyós gáz ára az közeledjen a vezetékes gáz árahoz, és versenyképessé tegye az európai piacokon. De erre vonatkozó megjegyzést egyelőre Trump nem tesz, lehet, hogy majd idővel tesz, biztos, hogy itt egy piaci versenyről is van ebben az esetben szó.
Alapvetően Berlin és Moszkva kapcsolatai gazdasági természetűek, és nem
gazdaság,
politikai?
Hát azt hiszem, hogy itt egy furcsa helyzet alakult ki, hogy a nagyon erős gazdasági kapcsolatok egy kiszámítható, kiegyensúlyozott politikai kapcsolattal párban haladtak egészen a Krím annektálásáig, de a krími annexiót követően, illetve a kelet-ukrajnai beavatkozást követően Merkel volt az, amelyik a nyugati világ vezető politikusai közül a leghatározottabban kiállt Ukrajna szuverenitása mellett, és elfogadhatatlannak találta az orosz magatartást, és készültek számítások arra vonatkozóan, hogy a szankciós politikának ki a legnagyobb vesztese, és nagyságrendekkel, tehát 6 milliárd 2015-re vonatkozóan például a bécsi gazdaságkutató végzett számításokat, valamivel több mint 6 milliárd eurós volt a 2015-ös vesztesség, a teljes EU-s vesztességet 17 milliárdra becsülték, és a következő legjelentősebb a francia veszteség volt 1,7 milliárddal. Tehát még ezen az áron is, hogy Németország viseli a szankciós politika legsúlyosabb következményeit, a Merkelék mindez ideig kitartottak a szankció fenntartása mellett.
2019 végéig.
Hát igen.
Egyébként összességében milyen Moszkva viszonya az egész Európai Unióhoz? Meg akarja Putyin adott esetben osztani a közösséget?
De azt hiszem, hogyha nem lenne a Krím, és a Krím miatt nem alakult volna ki ez a politikai konfliktus, akkor azt kellene mondanom, hogy továbbra is nem csak hogy első számú gazdasági partnere Oroszországnak az Európai Unió, hanem első számú politikai partnere is. 14 előtt ez volt a helyzet. Az orosz kivitel és behozatal, export és import tekintetében orosz oldalról durván az 50%-át tette ki az EU térség országai. Na most ez jelentősen visszaesett, és az orosz gazdaság külkapcsolata elforog Távol-Kelet felé, Kína felé, még mindig nagyon jelentős, tehát 30%-ot még jócskán meghaladó ez a részesedés, de már nem fele. Ez a folyamat, a politikai politikai konfliktus nélkül is elindult volna, de nyilván nem ilyen látványosan. A kérdés csak az, hogy lesz-e olyan pillanat, amikor a politikai konszolidáció visszahathat a gazdaságra úgy, hogy megint jelentősen élénkül majd az Európai és Oroszország kapcsolata. Egyelőre ezt nem látjuk, hiszen olyan mélyen beásták magukat az oroszok, a putyini rendszer, például a Krím ügyében. Nem nagyon látom a feloldás, vagy a kibontakozásnak ebben a tekintetben az esélyét.
De ugye az Európai Uniós tagországok részéről is megoszlanak a
vélemények.
Például a V4-ek közül is most nyilatkozta a lengyel miniszterelnök, hogy a NATO keleti végeinek megerősítését szolgálják, miközben mondjuk Putyin a magyar miniszterelnökkel igen jó kapcsolatot.
Igen, itt ugye a V4-eken belül láthatóan orosz ügyekben igen jelentős a különbség a lengyel és a magyar álláspont között, aminek nyilván történelmi okai vannak leginkább, azok a tapasztalatok, főleg 19-20. Századi tapasztalatok, amelyek miatt a lengyelek és a baltiak jóval-jóval távolságtartóbbak és óvatosabbak, mint mondjuk akár Magyarország is.
Ez Bíró Zoltán történész, Oroszország szakértő volt az Inforádió Arena című műsorának vendége. Köszönöm a beszélgetést.
És köszönöm a meghívást.
Műsorunkat meghallgathatják, vagy megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján, vagy hírportálján az infostart.hu-n. Az adás elkészítésében Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő működött közre. Németh Zoltánt hallották, viszont hallásra.